szeretném elmondani, hogy a következő fejezetben, itt az 5. fejezetben arról fogunk közösen gondolkodni, hogy Nabukodonozornak volt egy unokája, aki régensként uralkodik Babilonban. És a nagy kérdésünk az lesz, hogy vajon ez az ember tovább folytatja-e, tovább viszi-e Nabukodonozor örökségét, amely nem volt más, mint az 4. fejezet végén azzal találkozunk az utolsó sorokban, hogy az ókor legnagyobb királya Nabukodonozor egyszerűen kijelenti, ezt szó szerint olvashatjuk a Szentírásból, hogy a menny királyát dicsőíti. Az a király, aki gyakorlatilag sok száz pogány istennel veszi körbe naponta magát, és bemegy Márduk istennek, a hold istenének a templomába, és az egész kultusz, az egész babiloni világ erre épül fel, kijelenti ezt a nagyszerű mondatot, és én azon gondolkodtam, ahogyan újraolvastam ezeket a szavakat, hogy hogy történhetett meg ez a csoda. Hiszen manapság is annyira áhítozunk rá, hogy nagy emberek, vezetők, politikusok, a világ irányítói, ne feledjük el, hogy Babilónia a világ legnagyobb és legdicsőbb birodalma volt. Ennek a legnagyobb királya kifejezi, kimondja ezt az óriási dolgot, hogy ő második csupán. És első Isten. Nagyon-nagyon szép példája ez a megtérésnek, mondhatjuk így. Ugye kicsit elcsépelt ez a kifejezés, sokan használják így, úgy, amúgy ezt a kifejezést, de nagyon-nagyon szép példája Nabukodonozor viselkedése. Ugyan kifejezi azt, hogy a képesség, a vagyon, a hatalom, az életerő, az mind Istentől van. És így hívő emberként 562-ben 104 évesen hal meg Nabukodonozor, ezt már a történelemből tudjuk. Tehát 562-ben Krisztus előtt 104 évesen hal meg. Van egy nagy szakadék a 4. fejezet és az 5. fejezet között. Körülbelül 23 évre tehető az a szakasz, amiről a Biblia nem ír. Hallgat erről a három királyról, akik Nabukodonozor után uralkodnak, és majd később Belsazár, Bersaccál vagy Baltazár, ki hogyan ismeri, vagy milyen nyelven közelít a témához, uralkodik. 539-et írunk ekkor, amikor az 5. fejezetet vesszük kézbe a Bibliában. Nabonid uralkodásának, vagy Nabunaid, így is nevezik a Nabukodonozornak ezt a fiát, uralkodásának az idejében vagyunk, de mint mondtam, mégis azt olvashatjuk az 5. fejezetben, hogy Babilonban nem Nabonid vagy Nabunaid uralkodik, hanem Belsazár király, vagy Baltazár, Belsaccár. Miért van ez? Azért azon a nagyon egyszerű oknál fogva, hogy ő a koronaherceg. Ő az, akit egyszerűen fel kell futtatni. És amikor eljön az ideje, hogy királlyá koronázzák, akkor már van gyakorlata neki, ezért régensként Nabunaid, vagy Nabonid, oda adja neki Babilon irányítását. Most meglátjuk ebben a történetben, az 5. fejezetben, nem tudom, hogy sikerült-e elolvasni. Nagyon nagy segítség valamennyünknek az, hogyha előre elolvassuk a Szentírást, itt nincs lehetőségünk, újból mondom, hogy hangsúlyozzam, nincs lehetőségünk arra, hogy az egészet elolvassuk, hiszen a háttérinformációkat is szeretnénk megérteni. Tehát, a nagy kérdésünk, hogy változott-e valami ez alatt a 23 év alatt Babilóniában, vagy nem? Mire tippelnek? Maradt minden úgy, ahogy Nabukodonozor meghagyta, ez a vallásos király, aki egész életében dőfösen hadakozott Isten a menny királya ellen, és az életének az utolsó éveiben megtér, és azt mondja, hogy ez a hit az igazi, a zsidók hite az igazi, és mindenki kövesse ezt. Eltelt 23 év, vajon változott-e valami? Hát azt hiszem, hogy jól gondoljuk, amikor azt mondjuk, hogy egy visszarendeződés indul meg. Az a kérdés, hogy folytatják-e az utódok ezt a nemes hagyatékot, amit Nabukodonozor adott, vagy visszatérnek az ősi valláshoz, az ősi pogányhithez, nem mondom el még egyszer, hogy gyermekáldozatokról, kultikus paráznaságokról, sok-sok nagyon csúnya dologról kell beszélnünk, amikor erre gondolunk. Szóval nagyon izgalmas ez a mai téma az én olvasatomban. Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mi történik Babilonban. A történelmi feljegyzések szerint 562-től 560-ig Amel-Marduk uralkodik, aztán 559-től 555-ig Neriglisszár, 556-ban, tehát egyetlen egy évig uralkodik egy úgynevezett Labasi-Marduk, majd a már említett Nabonid király. Ő 556-tól egészen 539-ig uralkodik, és itt szeretném elmondani, hogy ez a babiloni birodalom fennállásának az utolsó éve. Tehát Krisztus előtt 539-ben. Van egy fia, valószínűleg több fia is volt, de van egy politikailag jól kiképzett fia, akit Belsaccárnak hívnak. A név nagyon beszédes, de tudjuk, hogy az ókori nevek beszélő nevek voltak. Azt jelenti, hogy Bél, azaz Bél Isten tartsa meg a királyt. Tehát valószínűleg az érzésünk, amire itt az elején gondoltunk, hogy valószínűleg a visszarendezés megtörtént, ez helytálló. Babilon városában, tehát nem az egész birodalomban, hanem Babilon városában. Az országnak, vagy a birodalom fővárosában uralkodik ez a király. Mi történik, az a nagy kérdésünk, mi történik 539. október 6-án Babilonban? A Biblia segítségével bepillanthatunk a birodalom tróntermébe. A palotában a 46 éves Belsazár herceg éppen az ő közelgő koronázására iszik. Hát, hogyha magyar szólást szeretnénk idehozni, akkor előre iszik a medve bőrére. Biblia lapjai arról tesznek bizonyságot, hogy a herceg vagy figyelmetlenségből, vagy tudatosan, nincs egyértelműen leírva a Bibliában, de hogyha az szövegösszefüggéseket nézzük, akkor inkább utóbbira tennénk a hangsúlyt. Tudatosan, figyelmen kívül hagyja a nagyapa intelmeit, és megszentségteleníti a jeruzsálemi templom szent edényeit. Egyszerűen kihozatja Nabukodonozor által elhozott aranyedényeket, amiket a szertartásokhoz, az áldozati szertartásokhoz használtak fel, kihozatja, és közönséges módon bort isznak belőle, meg különböző ételeket esznek, valószínűleg felhasználták ezt a pogány Isten tiszteletükhöz is. A kérdésem az, hogy vajon miért éppen a jeruzsálemi templomnak a szent edényeit hozatta ki Belsazár? Véletlen volt-e, vagy van benne szándékosság? Ez a nagy kérdésünk. Hát akkor vegyük elő a Bibliát, és olvassuk el a 4. versét Dániel könyvének. Dániel könyve 5. fejezetében 4. vers így szól, tessenek figyelni, hogy találnak-e benne valami árulkodó jelet ebben a mondatban. Miközben itták a bort, dicsérték a bálvány isteneket, akiknek szobrait aranyból, ezüstből, bronzból, vasból, fából, kőből készítették. Visszacsenge valami. Tessék? Ugye? A Biblia alapos olvasója azonnal megtalálja a gondolati párhuzamot a második fejezettel. Mert hogy ebben a második, tehát a második fejezetben láttunk egy aranyfejet, egy ezüst mellkast, egy bronzból készült csípő, és egy vas lábszárat. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az információt, amit olvashatunk itt. Ahogyan mulatoztak arany, ezüst, bronz és vas isteneket imádtak. Ha olvasunk a sorok között, akkor egyértelműen látjuk, hogy ez egy üzenet akar lenni. a zsidók Istene felé. Csak véletlen egybeesés az, hogy a szobor fémeit érintetlenül hagyja Belsazár, és nem a profécia elfeledett istenét imádja, hanem éppen ezeket a bálvány isteneket, akik egyébként a profécia, illetve a második fejezetben, vagy a harmadik fejezetben, amit nem vettünk, és utoljára fogunk venni, tehát az utolsó előadással fogunk venni, csupa aranyból készíti Nabukodonozor. Nabukodonozor hogyan dacol Istennel? Azt mondja, nem arany, nem ezüst, nem bronz, nem vas, hanem mind arany. Itt van mellette Belsazár, aki azt mondja, hogy nem arany, de ezüst, bronz és vas. Tehát úgy tűnik, hogy valamennyit meghagy az isteni proféciából. Valamennyit utal rá, utal a proféciára, de a tartalma, az, amit mondani akar ezzel, éppen ellentétes az általa megtett eseménnyel. Mi van a háttérben? Nos, hogyha Belsazár apjáról, Nabonidról szeretnénk tudni valamit, akkor a krónikákat elővesszük, Biblia nem ír erről, de azt tudjuk róla, hogy Nabonid, ahogyan általában a királyok, az ókori királyok, így Nabonid is papi sarjadék volt. Tehát a pogány istenségek kultuszának az egyik vezetője. És hogyha szeretnék idézni a megfelelő ide vonatkozó krónikából, akkor azt látjuk, hogy arról vált híressé Nabonid, gondja volt valamennyi pogány szent hely helyreállítására, és újra divatba hozta az elfeledett rítusokat. Tehát az Nabukodonozor által elhanyagolt pogány kultuszt újra helyreállította. Hogy milyen hatást gyakorolt ez a fiára, Belsazára? Az ötödik fejezetben erről lesz szó. Hogy vajon az édesapa hagyatéka lesz erősebb, vagy pedig a nagypapa hagyatéka lesz erősebb? A nagyapának a tanácsaira figyel inkább Belsazár, vagy pedig az édesapjának a tanácsaira? A Szentírásban nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy az Isten mindenhatóságát ért támadásra, mennyi Istene azonnal válaszol. Általában a Bibliában úgy találkozunk Istennel, aki végtelen türelmes, a végletekig kegyelmes. És úgy ítélem meg, és ezt a feltételezést, ez több mint feltételezés, mert ez a Bibliának az alaptanítása, hogy Isten elmegy egészen a falig minden ember életében. Az, hogy itt Belsazárnál azzal találkozunk majd, amivel, az nem azért van, mert Isten türelmetlenebb volt Belsazár királyhoz, mint Nabukodonozorhoz, hanem azért, mert valószínűleg ez az ember eljátszhatta azokat a lehetőségeket, amivel Isten megkereste őt. Ismerős mindannyiunk számára Rembrandtnak a csodálatos képe, ahogy korabeli ruhában ábrázolja Belsazár királyt. Tehát ahogyan ábrázolja a királyt, körülötte ülőket, ahogyan a megjelenő kéz és a megjelenő írás hatására egyszerűen a rémület lesz úrá rajtuk, és bizony kiesnek ezek a kelyhek, tányérok, kiesnek a kezükből, és nem folytatják tovább a tivornyát, ezt az eszeveszett sokadalmat, amely ilyen hirtelen egy jeges fuvallat fut végig, mint rémület, ahogyan meglátják a falon írni ezt a test nélküli kezet. A zenészek elhallgatnak, a kábult hangoskodás is elcsendesül szép lassan, és dermesztő csend üli meg ezt a termet, amelyről láthattuk, hogy mekkora volt, 20 méterszer, 60 méteres és óriási belmagassággal rendelkezett a palotának ez a terme. Én magam elé tudom képzelni ezt az estét. Teljes csend, lélegzet visszafolytva figyel mindenki, mi lesz a vége ennek, ami most történik ott a falon. A Bibliában azt olvasjuk, hogy a gyertyatartóval szemben, tehát egy olyan helyen történt, ahol mindenki pontosan látta azt, hogy most ott egy természet feletti jelenségnek a szemtanúi lehetnek. Úgy tudom elképzelni, hogy csak a fáklyáknak a lángjának a lobogását lehetett hallani, és a falon látni ezt a kezet. Mindenkinek a tekintete egy irányba fordult, mindenki csak azt nézte. Ezeket a tüzes betűket, amelyeket egy láthatatlan lénynek a keze írt a falra. Adódik a kérdés, mit jelentenek ezek a szavak. De nagyon-nagyon érdekes a bibliai beszámoló. Mert a 6. versben azt olvassuk, hogy Belsazár még nem is tudta, hogy mit jelent az, ami oda fel van írva, már a következőket, következő hatással van rá. Ahogy ezt a király meglátta, elsápadt, nagyon megrémült, térdei remegtek, dereka megrodjant. Az első kettő fiziológiai képpel úgy nagyjából rendben vagyok, de amikor azt olvassuk, hogy megrodjant a dereka valakinek, azt úgy nehezen tudtam elképzelni magam előtt. Elkezdtem kutakodni egy picit, és hát nagyon egyszerű a válaszunk erre. Az Oktatási Minisztérium Illaberek, Nádak, Erek című oktatói anyagában leltem rá a magyarázatra. Mert hogy Belsazárnak inába szállt a bátorsága. Ez a király, aki fennhordta az órát, és azt mondta, hogy mit nekem Nabukodonozor? Mit nekem a nagyapám? Nem mondhat ő nekem semmi újat, majd én megmutatom, hogy a régiek nem érnek semmit, hogy az öregeknek a tanácsára nem kell figyelni, és ebben a nagy-nagy büszkeségében előveszi ezeket a szent edényeket. És milyen kevés kell ahhoz, hogy ebből a bátornak tűnő emberből hirtelen egy nyűszítő kiskutya legyen. Azt olvashatjuk itt, hogy elsápad, térdei remegnek, összeverődik a térde a félelemtől, és a derekának az inai meggyengülnek. Én azt úgy tudom elképzelni, hogy nem bírt állni. Vannak olyan szituációk az életben, amikor úgy elmegy az ember lábából az erő. Most valami ilyesmi történhetett Belsazár királlyal. Még nem is tudta, hogy mi van odaírva. Csak annyit látott, hogy egy kéz, aminek nincs teste, ír a falra. Vajon mitől félt Belsazár? Vajon volt-e oka neki félni? Elkezdett benne valószínű a gondolat motoszkálni. Lehet, hogy az az Isten, akit ő most nagyon-nagyon megsértett, ez az Isten bekopogtatott hozzá. És a legvégén a 6. versnek azt mondja, hogy kiabált is a király. Kiabált. Tudjuk is, hogy mit. Elkezdett kiabálni, és hívta a varázslókat, a papokat, hogy jöjjenek, és magyarázzák meg neki, ami ott van, oda fel van írva. Tehát olyan borzasztó rémületbe került a király, hogy azonnal valamilyen orvoslást akart magának tudni, hogy elhagyja őt ez a félelem. De hiába kiáltott a király. Hiába kiáltott, mert megfejthetetlen volt az, amit láttak ott. És azonnal, amikor hallotta a varázslóknak, az asztrológusoknak a válaszát, hogy megfejthetetlen az, amit látnak, azonnal eszébe ötlött valami. Mint hogyha már ebben a birodalomban néhány évtizeddel ezelőtt valamikor ugyanúgy lejátszódott volna ez. Hogyha én Belsazár helyébe lettem volna, akkor azonnal hivattam volna valakit. Ki az? Dániel. Helyes. Figyelnek. De Belsazár nem hívatta Dánielt. Nem jutott eszébe, hogy Dánielt hívassa. Annak ellenére, hogy a varázslói nem mondták meg neki a választ. Ugyanakkor Dániel mégiscsak eljön a palotán. Mielőtt egészen pontosan szeretnénk a választ megtalálni, egyetlen egy nagyon kis finomságra van időnk és lehetőségünk, hogy felhívjam a figyelmüket. Itt Európában mi balról jobbra írunk, igaz? A héber jobbról balra, én nagyon nehéz volt megszokni, amikor olvastam, meg írtam héberül. De nézzék csak, ha valaki esetleg ért héberül, vagy ír, olvas, azonos szavakat látunk egymás mellett, de nem jobbról balra, nem balról jobbra, hanem föntről lefelé. Föntről lefelé. Ez egy érdekessége Rembrandt képének, ahogy itt láthatjuk. Nos, beszéljünk egy kicsit Dániel szerepéről ebben a nagyon kiélezett helyzetben, szituációban, és az ő kommunikációnak a szokatlan hangvételéről. Mert Dánielt ideig mindig arról ismertük meg, hogy végtelen szerény, és nagyon-nagyon tisztelettudó volt Nabukodonozorral. Nem így Belsazárral. A 11. vers, azt most nem olvassuk föl, utal egy királynőre, aki bejön. Nagyon sokat gondolkodnak a teológusok arról, hogy vajon ki lehetett ez a királynő. Én a magam részéről is sokat magammal azt az álláspontot vallom, hogy ez az anya királyné lehetett, aki emlékezteti Belsazárt valamire. Arra, amit ő pontosan tud, Belsazár is tud, hogy az ő nagyapjával ugyanez megtörtént, hogy nem tudták a varázslók megfejteni az álmot, és azonnal választ kaptak Dánieltől. Tehát úgy tűnik, hogy egy külső tényezőnek a besegítésére volt szükség ahhoz, hogy végül Dánielt ide hívják. Hogyan lehet az, hogy meghívja erre az ünnepségre, meghívja Belsazár király a papokat, de a papoknak a vezetőjét, akiről a királynő azt mondja, hogy a papoknak a vezetője Dániel, őt nem hívja meg. Hogyan lehetséges ez? Hát valószínűleg nem akarta, hogy Dániel szemtanúja legyen annak, ami ott történik. Vagy nem volt kellő bátorsága hozzá, vagy pedig nem akarta egyszerűen elismerni Dánielnek az Istenét, aki ellen éppen hadba indul ilyen formában. De az anyakirálynő, aki nem valószínűleg nem más, mint Nabukodonozornak a felesége. Valószínűleg nem Nabunaidnak a felesége volt, mert ő jelen abban a pillanatban ő nem tartózkodott Babilonban, hanem egy másik helyen, egy másik kormányzóságban volt. Az anya királynő felhívja az unokájának a figyelmét nyilvánosan. Sokat lehetne erről beszélni, mert nagyon szép jelenet. Nyilvánosan felhívja a figyelmét, hogy van egy ember a birodalomban, a papoknak a vezetője, aki bizonyára meg tudja mondani az írásnak az értelmét. Ezért Belsazár kénytelen, kelletlen küldett Dánielért, és Dániel megjelenik. És a 13. verset érdemes felolvasni. 13. versben ezt olvassuk, még mielőtt felolvasnám. Vajon milyen hangvételűnek kellene lenni Belsazár király szavainak, ahogyan megszólítja Dánielt, pontosan tudva, hogy az az Isten, akinek a templomából való edényeket szentségteleníti meg, annak az Istennek a prófétája jön el ide. Hogyha ő megbánást tanúsít, vajon milyen hangvételűnek kellene lenni az ő szavainak? Kérlelő, alázatos, stb. Így van. Tessenek figyelni. Ezután Dánielt a királyhoz vezették, aki így szólt hozzá. Szóval te vagy Dániel a júdai foglyok közül, akit még az egyik királyi elődöm hozatott ide Júdeából? Azt hallottam felőled, hogy az Istenek lelke rendkívüli világosság, értelem és bölcsesség lakik benned. Ez a 14. vers volt, de inkább a 13. versnek a végére koncentráljunk. Mire emlékezteti Dánielt Belsazár király? Te vagy az a fogoly, akit az én nagyapám elhozott Jeruzsálemből? Az én nagyapám, akinek Bél volt az istene,
És a te istenedet végül is az én istenem legyőzte.
Te vagy az az ember, aki most itt szeretnéd nekem elmondani azt, hogy mit üzent az istened, aki egyébként egy legyőzött isten, mert hogy te itt vagy Babilonban, Jeruzsálem pedig porban, pedig romokban hever. Tetszenek érteni, hogy volt Belsazár király? Megbánásnak egy szemennyi jelét nem látjuk benne. Még mindig dacol Dániel istenével. És nem akarja elismerni, amit a nagypapája, tényleg a legnagyobb király, így emlékezik meg a történelem róla. Aki előtt a nagypapája meghajol, Belsazárnak nem hajlik a dereka. Hiába inába szállt a bátorsága, a dereka továbbra sem hajlik. Milyen megáltalkodott és kérlelhetetlen ember, aki a felkínált kegyelmet sorozatosan elutasítja. Nem tudjuk a bibliai történetből, hogy Isten hányszor kereste meg előtte Belsazárt. Hányszor kopogtatott nála, ahogy Nabukodonozornál láthatjuk, több ilyen eseményt láthatjuk. De biztosak lehetünk benne, hogyha a Bibliát elfogadjuk, és a Biblia szellemiségét elfogadjuk, hogy Isten nem szokott egy alkalom után ítéletet hirdetni egy emberen. Mondanék példákat. Júdás. Nem? Pilátus. Vagy a fáraó, aki Egyiptomból csak a 10. csapás után engedi el a zsidókat. Vagy Ananiás és Szafíra, és hozhatnánk sok-sok példát még a Szentírásból. Olvassuk el Dánielnek a első szavait Belsazárhoz. 22. vers. Egy nagyot ugrunk most a Bibliában. Nézzük csak, hogy mennyire konkrétan, egyértelműen fogalmaz, és nem kedveskedik a királynak egy picit sem. Te pedig Belsazár király, aki Nebukadnezár vagy Nabukodonozor a trónján ülsz. Tetszenek figyelni, visszautal Nabukodonozorra. Pedig azóta már volt 4 király, vagy hát 3 király az apjával együtt, és ő régensként. Bár mindezt jól tudtad, már ami történt Nabukodonozorral, most nem tudjuk felolvasni az egészet. Mégsem viselkedtél tisztelettudóan a felséges Istennel szemben. Ellenkezőleg a mennyura fölé emelted magad, mivel az ő templomának a kelyheit hozattad elő, és te magad is, meg főembereid és feleségeid és ágyasaid azokból ittak bort. Dicsérted a bálványisteneket, stb. Amiről már volt szó. Krisztusról azt tudjuk a Bibliából, hogy a hozzá folyamodó bűnös embereket, mint a paráznákat, a vámszed, a lehető legnagyobb gyengétséggel kezeli Jézus. Csak egyetlen egy példát hozok, amikor oda hozzák a farizeusok a parázna asszonyt, hogy kövezzék meg, tetszenek emlékezni. Jézus azt mondja, ír a porba, az dobja az első követ, aki bűnös. Pedig bűnös volt. Pedig biztos, hogy parázna volt.
A vámszedőnek a
történetét. Seregnyi ilyen történetet tudunk Jézus életéből. Azonban emlékeznek arra, hogy Jézus mikor volt nagyon határozott és elutasító? Nagyon jó, de nem is gondoltam. De emlékeznek arra, amikor a farizeusokra utal Jézus? Mérges kígyók fajzatai. Mikor olyan emberekkel találkozik Krisztus, akik csak megjátszák a kereszt, megjátszák a vallásosságukat, megpróbálják eljátszani, hogy ők szeretik Istent, és közben nem. Kizárólag ezekkel az emberekkel szemben volt nagyon kemény Krisztus. Azokkal szemben nem, akiket megtört az ő bűnösségüknek a tudata. És mit tesz Dániel? Pontosan ilyen határozottan és ilyen élesen fogalmazva mondja el Belsazárnak, egyértelműen. Amikor visszacseng Nabukodonozornak, amikor azt mondja, emlékeznek a múlt heti előadásra, amikor azt mondja Nabukodonozornak, hogy király, ne veled történjen meg ez, emlékeznek rá, ugye? ne veled történjen meg. Itt pedig azt mondja, hogy te tudtad Nabukodonozornak az egész történetét, mégsem akként cselekedtél. Úgy tűnik már itt a közepén az elbeszélésnek, hogy Belsazár számára lejárt az idő. Nincs több lehetősége a változásra, a megtérésre, arra, hogy megváltoztassa az életét. Jacques Dukan Titkok megfejtése című könyvében így fogalmaz. Most már értjük Belsazárt. Szíve legmélyén tudja az igazságot, mivel pedig az igazság zavarja őt, és arra kötelezi, hogy adja át magát. Könnyen felejt. Hitte Belsazár király Istenben, vagy nem? Hitte benne. Én azt mondom, igen. Hidd benne. Akkor nem tenne erőfeszítéseket arra, hogy egy nem létező Istennek, templomának a szent edényeit meggyalázza. Csak a fölé tudja magát helyezni, akiben ő egyébként hisz. Tehát pontosan tudta Belsazár, hogy ki az az Isten, akivel packázik, akivel játszadozik. Isten szentségéről szeretnék egy gondolatot elolvasni így önökkel együtt. Mózes második könyvének a 19. fejezetében található ez. Az a rész, amikor Isten a törvényét kihirdeti a Sínai hegyen, amikor szövetséget köt az Egyiptomból kiszabaduló zsidósággal. Nézzük csak, hogy mit olvasunk Isten szentségéről, akit éppen most, vagy amit éppen most lábbal tapos Belsazár. Az Úr pedig mondta Mózesnek, eredj el a néphez, és szenteld meg őket ma, meg holnap, és hogy mossák ki az ő ruháikat. És legyenek készek harmadnapra, mert harmadnapra leszáll az Úr, tehát jelen lesz az Úr, az egész nép szeme látára a Sínai hegyre. És vess határt a népnek körös körül mondván, vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek. Ez azt jelenti, hogy a hegy körül egy kordont kellett építenie Mózesnek. Nehogy valaki hozzáérjen a hegyhez. Miért? Miért? Mert ott volt Isten. Ott volt Isten azon a helyen. Vigyázzatok magatokra, a hegyre fel ne menjetek, s még a szélét se érintsétek, mindaz, ami a hegyen érinti, halállal halljon meg. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg. Tehát azt az embert, aki hozzájut, azt is. Nyillal nyilasztassék le, akár barom, akár ember, ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. Tehát, Isten lénye megfogalmazhatatlanul nagyobb és dicsőbb, mint az ember, az ő teremtménye. Egyszerűen Istent nem lehet keretek közé szorítani. Isten nem az a valaki, akivel játszadozni lehet. És ez egy nagyon nagy kérdés számunkra, hogy milyen üzenetet közvetít Dánielen keresztül Isten ennek a királynak. Kéz jelenik meg, és mi tudjuk, hogy ez Isten keze. És hogyha szeretnénk megnézni azt, hogy a Biblia hogyan beszél Istennek a kezéről, akkor először is Jobbnál találhatunk rá utalást. Jobb 12:8-10-ig. Azt mondja, vagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? Tehát a teremtésre utal vissza. Akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Vagy apostolok cselekedeteiben Pál, ahogyan Antiókiában tanítja az evangéliumot. Megjelenik egy varázsló, akit megszólít Pál apostol. Most azért íme az Úrnak keze van ellened, vak leszel, nem látod a napot egy ideig, és azonnal homály sötétség szállt rá, és keres vala vezetőket ez az ember. Itt van Péter apostolnak az első leveléből, az 5. fejezet 6. verséből egy nagyon komoly üzenet minden valaha élő emberhez. Mert az Isten a kevélyeknek ellene áll. Az alázatosoknak pedig kegyelmet ad, ahogyan Jézusnál láttuk ezt. Alázzátok meg tehát magatokat Istenek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Hadd kérdezzem meg, mikor Nabukodonozor meghajtotta a térdét, meg a derekát Isten előtt, hatalmában kisebb lett-e, vagy nagyobb? Tessék megnézni az előző fejezetet. Soha akkora hatalma nem volt Nabukodonozornak, mint az után, hogy megtért volna az élő Istenhez, és átalakította volna az életét és az ő értékrendjét. 24. vershez kell jönnünk. Szeretném elolvasni egészen a 26-ig, mondja Dániel Belsazárnak. Ezért küldte Isten ezt a kezet, hogy írja fel a falra e szavakat. Mene, mene, tekel, fárszín. Ennek jelentése pedig a következő. Mene, Isten megszámolta uralkodásod napét, és véget vetett uralmadnak. Tekel, Isten mérlegre tett téged, és hiányosnak talált. Peresz, Isten elvette tőled királyságodat, és felosztotta a médek és a perzsák között. Csak egy kis innyentség. Az ufárszín az a itt szereplő, az utolsó kifejezésnek, a peresznek a többes száma. Tehát még itt is tetten érhető az, hogy Isten nem egy népnek fogja adni Babilon királyságát, Babilon uralmát, hanem kettőnek, médeknek és perzsának. Később Círus által lesz elfoglalva Babilon, de mégis Dárius nevű méd király fog uralkodni, mint egy régense Círusnak a városban. Gyorsan szaladjunk végig, itt a héber, ahogyan említettem, illetve arám, hiszen az arám nyelven van írva. Mene, mene, tekel, ufárszín. Ennek az volt a jelentősége, és azért nem tudták olvasni a babiloni bölcsek, mert nem tudtak arámul. És arámul is csak az a valaki tudta elolvasni ezt a leírást, aki egyébként találkozott már vele a Szentírásban. Miért? Mert nincsenek benne magánhangzók. Itt jól lehet látni. MN, MN, TKL, FRSN. Tehát teljes volt a homály a varázslók körében. Itt látható a magánhangzók behelyettesítésére. Menne, menne, tekkel, ufárszín. Így már könnyű. Így már mindenki tudta elolvasni. De az értelmét még mindig nem. Mert hogy ezek súlymértékek. Semmi más. Semmi más nem volt. Súlymérték csupán. Mert hogy a mene az 600 grammot jelentett, a tekel az 10 grammot, és az ufárszín a mene súlymértéknek a fele, tehát 300 gramm. Hát igazából, ha valaki tudott volna véletlenül a varázslók közül arámul, akkor azt mondta volna, hogy 600 gramm, 10 gramm, 300 gramm. Ami semmit nem jelent. Vagy önmagában nincsen jelentése. De Dániel elmondja a 27. versben a választ. Isten mérlegre tett téged, és hiányosnak talált, király. Vagy, ahogyan dr. Magai Tamás nyelvész, a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanára összegyűjtötte a Bibliából származó szólásokat, most úgy látszik, hogy ez egy ilyen szólásokkal teli előadás. Magyarban megtaláljuk ezt a szólást, megmérettél, és hiával találtattál. Így van, így írja Károli. És ezért ez mennyire beépült Károlynak a szavai a magyar nyelvbe. Dániel ismeri a Bibliát. Rá van hangolódva a gondolkodásmódja Isten gondolkodásmódjára. Szorgalmasan kutatja Isten akaratát, és pontosan tudja, hogy ez egyet jelent. Egyébként Belsazárról is tudjuk, hogy ő egy komoly kereskedő volt. És valószínűleg, amikor meghallott ezeket a súlymértékeket, akkor elkezdett gondolkodni, hogy valaki megméri az ő tevékenységét. Jobb könyvében olvassuk, következőt a 31. fejezet 6. versében, ezt nem írtam ki, hogy valaki szeretné jegyzetelni, 31. fejezet 6. verse. Ezt mondja Jób, az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem. Szeretné Jób azt, hogy Isten megmérje az ő tetteit, mert tudja azt, hogy egyszer eljön a napja ennek, és legyen ez a nap most itt, talán éppen a halálának a napja. Dániel ismeri Isten jellemét, Belsazár fennhíjázó magatartását, és megvan a kellő bátorsága ahhoz, hogy elmondja neki, hogy vége az ő királyságának. És hogyha a történet végére lapozunk, akkor azt látjuk, hogy nem csak a királyságának volt vége. Nem csak Babilon, mint birodalomnak volt vége, mert átveszi a Médó-Perzsa birodalom a helyét, hanem Belsazár személyes tragédiája az, hogy ő nem a nagypapáját követte. Nem volt hajlandó a büszkeségét letenni. Dacol a mindenható Isten ellen. Akiről tudja, hogy a neki való szolgálat, az ő főségének az elismerése nem kevesebbé teszi őt, tette volna őt, hanem nagyobbá. Salamonra, ha gondolunk. Amikor Isten elvei szerint élte az életét, soha nem látott mértékben kiterjesztette Izraelnek a határait, ahogyan olvassuk a Szentírásban. Ki tudja, milyen dicsőséges jövő állt volna Belsazár előtt. Nem tudjuk, és ezt már soha nem is fogjuk megtudni. Mit érhetett volna el akkor, hogyha ő kész lett volna átadni a szívét Istennek. Biblia szerint aznap megtörténik a trónfosztás, egy csellel beveszik Babilon városát. Círus bevonul, bemasírozik Babilóniába, elfoglalja, és nézzük meg, hogy mi lesz Belsazár sorsa. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, Káldeusok királyát, országát pedig a Méd Dáriusz foglalta el, aki ekkor 62 éves volt. Nabonidnak a krónikájában találunk Dáriuszra vonatkozóan történelmi feljegyzést. Engedjék meg, hogy ezt is elolvassam. Így szól, Gobriás, Gutim kormányzója és Círus serege harc nélkül jutottak be Babilonba. Aztán az oda visszatérő Nabonidot letartóztatták Babilonban. Gobriás, a kormányzó, alkormányzókat állított Babilonban. Ki ez a Gobriás? Hát valószínű ez volt Dáriusz eredeti neve. Mert a Dáriusz az egy tiszteletbeli név, és jelentése annyi, hogy a jogar viselője. Van egy tanulságunk. Azt írja Pál apostol a korintusi levélben, amikor visszagondol a zsidóság történetére, ahol ő egy nagyon komoly tudós ember, farizeus volt, és az egész zsidó oktatási rendszernek a lényegét mondja el, amiből olyan jó lenne, hogyha mi magyarok is tanulhatnánk. Keresztanyám mondta nekem, egész kicsi voltam, hogy a buta ember a saját kárán tanul, az okos ember pedig a más kárán. Most Pál apostol így fogalmazza meg. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, visszagondol a kivonulásra Egyiptomból. És ott is ugyanezt történt. Bálványimádás. Mindig a bálványimádás. Mindig a bálványimádás jön vissza. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett, mondja Pál apostol 2000 évvel ezelőtt. Mert ő így gondolta, hogy itt az utolsó idő. És valahogy ez a szemlélet kell, hogy ma keresztényében legyen, hogy az utolsó idő az, amiben élek. Nabukodonozornak és Belsazárnak is bemutatkozott Isten. Bekopogott mindkettejük életébe. Ugyanaz az Isten, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a kegyelemmel, megbocsátás vágyával. Mégis nagyon nagy különbség van a végeredményben. Az én kérdésem most itt az, hogy a legvégén, ami foglalkoztat engem, hogy lett volna-e lehetősége Belsazárnak másképp dönteni? Mert Babilonnak el kellett buknia a profécia szerint. Ne akarjuk soha felmenteni magunkat, és bebújni valami indok, egy mondva csinált indok mögé. És azt mondja, hogy nem lehet. Nem lehet. Lehet. Nabukodonozor a példa, hogy lehet. A legnagyobb király, akit hordott valaha a föld a hátán. Lehet. Lehetett volna Belsazárnak is. És olyan jó, hogy nekünk is lehet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.